Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Kéve Rádió Keszthelyi Civil Control műsora kedves hallgatóit. A mai este rendhagyó módon egy beszélgető partneremmel eszközöljük. Hadd mutassam be és köszöntsem Molnár Tibor önkormányzati képviselő urat.
Szeretettel köszöntök mindenkit.
És mint ahogy megszokhatták kedves hallgatók, minden este komoly témákkal jelentkezünk, mint ahogy a mai nap is ez így lesz. Az első téma nem más pedig, mint ami az elmúlt napokban nagy port kavart, és igazándiból megmozgatta ismét sajnos Keszthelyváros lakosságának a komfortérzetét, ez pedig egy komoly bűncselekmény, ami a Rákóczi tér vagy környékén történt. Ebben a témában, kedves barátom, elmélyedt és többet tud erről az ügyről. Én magam sajnos csak a sajtóból értesültem erről az ügyről. Tibi, mi volt ez az ominózus eset itt a Rákóczi téren?
Hát ugye Rákóczi tér egy közismertebb nevén Vásártér, hiszen ugye közterületként ez a két elnevezése van, de ugye a régi Keszthelyen ez Vásártér volt, tehát ez a hagyományos elnevezése végül is ennek a városrésznek. Hát itt történt egy késelésbe torkoló szóváltás. Hát a késelés, mint olyan, az én véleményem szerint, és hát szerintem a közvélekedés szerint is az egyik legaljasabb bűncselekmény, hiszen hát ugye fegyvertelen emberrel szemben akár ember élet kioltására is alkalmas lehet. Tehát ezért mindenképpen ez egy ronda dolog, ami itt történt, és tulajdonképpen ez a jéghegynek csak a csúcsa. Tehát az, hogy most idáig fajult a helyzet, azért ennek elég komoly előzményei vannak, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ennek évtizedes előzményei vannak, hogy kialakult ott azon a környéken egy olyan szociális helyzet egy bizonyos társadalmi rétegben, akik hát képtelnek arra, hogy európai életformát folytassanak, és hát azokra az élvezeti cikkekre való pénzt azt esetleg nem tisztességesen teremtik elő. Hát itt nem kell rögtön rablásra vagy betörésre gondolni, úgymond az emberek lehúzása, tehát az erőszakos kéregetés, tesó, adj egy cigit, vagy egy százast, egy kétszázast, segíts ki, adjál kölcsön, hadd nézzem meg a telefonod, egyebek. Tehát ez ott azért sajnos megnyilvánul, és ez leginkább ott az üzletek környékén jellemző, hiszen ugye akik ugye nem munkából akarnak megélni, azok feltételezik, hogy aki oda az üzletbe bemegy, annál pénz van, és akkor lehet így szerezni, illetve hát a frissen megvásárolt cigaretta vagy szeszes ital birtokában az illegális dolgokat pedig hadd ne mondjam, amit máshonnan szereznek be, ott pedig ugye ki tud alakulni egy vagy jókedvű, vagy mérges csoportosulás, amelyik aztán ugye a békés polgárokat megbotránkoztatja. Én ebben az ügyben több alkalommal fordultam a rendőrséghez már korábban is. Nekem jelezték a lakók már a képviselői munkámnak a legelején, hogy itt komoly problémák vannak. Én ezeket továbbítottam az éppen aktuális rendőrkapitány felé, és hát a lakók egy fokozottabb rendőri jelenlétet kértek annak érdekében, hogy ott ilyen rossz arcú csoportosulások ne legyenek. De hát mint ahogy látjuk, ez úgy látszik, ennek nem volt foganatja, és hát most sajnos ez a sajnálatos esemény megtörtént. Én a Facebookon is jobbulást kívántam a sértetnek, és hát ezúton is mielőbbi felgyógyulást kívánok neki a sebesüléséből.
Azért egy gondolat erejéig maradjunk a közbiztonságnál a Keszthely vonatkozásában, hiszen ha ilyen nagyon negatív esemény és ilyen sajnálatos esemény történt, mindenki felkapja a fejét, azért egy kicsit foglaljuk össze magát a Keszthelyi közbiztonságot, hiszen te képviselőként minden évben meghallgatod a kapitány úrnak a előző évi beszámolóját, amiben nem csak hogy statisztikailag, de mindenféle szempontból ő értékeli a rendőrkapitányság munkáját, független attól, hogy mellérendeltségi viszonyban van a városháza és a rendőrség, attól még beszámoló köteles a kapitány úr. Na most, ha én a magam regnálás idején képviselőként, ha visszaemlékszem, mindig évről évre javuló tendenciát mutató eredményeket tapasztaltam, de a bizonyos események történésével, gondolok itt mondjuk a Vivérán előforduló különféle markecolások, drogozás, különféle bűncselekményekre, és egyébként, ami országosan is jellemzi, akár megemlítettem az öregezést, vagy ilyen ingatlanokkal kapcsolatos problémákat. Én azt tapasztaltam, hogy maga a közbiztonság Keszthelyen tulajdonképpen nem rosszabb, mint országos viszonylatban. Itt is megvannak a helyi sajátosságok, de biztos vagyok benne, hogy az állomány leterheltsége, az állománynak az igénybevétele az biztos, hogy túlfeszített, hiszen az itteni rendőr állománynak is kell szolgáltat teljesíteni a határon, tehát ezt ne feledkezzünk meg. Másrészt pedig azért a sajátossága Keszthelynek, hogy inkább nyáron van a, most ugye vár annyira nem, de azért a békeidőben, idézőjelben nyáron fordulnak elő azok a speciális bűncselekmények, amik a turizmussal kapcsolatosak lehetnek. Itt egy nagyon érdekes dolgot hadd mondjak el, Tamás barátom éppen nincs itt, de nem olyan rég történt vele az eset. Ezt azért akarom így elmondani itt a hallgatóknak is, és majd egy másik kisebb sztorit is, nem rabolva az idejüket. Ugye Tamás barátom éppen ide tartott egy-két héttel ezelőtt, és az alaapáti körzeti megbízott állította le a kerékpárjával, és igazoltatta, hogy lámpa, nem lámpa, világít, nem világ, stb. Szóval, mert tegyék a dolgokat, semmi gond a világon nincsen. De kérem, szóval kicsit olyan számomra, kicsit olyan vicces, hogy 6 órakor mondjuk, vagy 5:30-kor a kerékpáros le kell parancsolni villogó autóval, vagy fel kell parancsolni járdára, stb. Summa summarum, e sajnálatos esemény kapcsán én úgy értékelem, nem tudom Tibor, neked erről mi a véleményed, hogy azért az össztársadalmi összefogás, a közösségek összefogása, amit nagyszerű polgármesterünk meghirdetett már a regnálás elején, vagy
áldassék a neve.
Igen. Azért mindenhol ez nem valósul meg. Tehát itt azért jól látszik, hogy az a réteg, aki hajbókoló és elfogadja vazalus módon mindent, amit a hatalom és a nagy vezér diktál, azoknak mindent lehet egyébként, meg az állampolgároknak és a közösségi életet szerető és vágyó embereknek pedig gyakorlatilag nagyon nehéz az életük. Ezt most azért mondtam ide, nem konkrétan a bűncselekményekhez tartozik, de maga a társadalomnak a biztonságérzetéhez. Tehát Keszthelyen kérdezem én, van-e az emberekben biztonságérzet? Hogy érzik magukat a lakók Keszthelyen este, vagy egyáltalán napközben, akármelyik területen, hogyha járnak Balatonparton, vagy bárhol, én úgy gondolom, hogy nem túl jó a hangulat. Tibi?
Hát a Facebook posztomnak a legnagyobb tanúsága az volt, hogy ugye óriási indulatokat keltett.
Igen, igen.
Rengeteg ember írta le az élményeit, hogy hát már nem csak felnőttek, hanem gyerekek is már ott bandákba verődve tevékenykednek, és hát itt jön az a bizonyos biztonságérzet, de ezt úgy szokták mondani, hogy szubjektív biztonságérzet, tehát most a lakosoknak hiába mondjuk mi, hogy csodálatosak a bűnügyi statisztikáink, hogyha a szubjektív biztonságérzet az nem ezt mondja, hiszen ők továbbra is azt látják, hogy este sötétedés után már nem tanácsos lemenni a boltba, ha nem akarja az ember azt, hogy ott esetleg az utcán valaki beszóljon neki, vagy belekösön, és ebben nem a bolt a hibás, de voltak olyanok is, akik hibássá tették az ott működő üzletet, azt hibáztatták azért, hogy ott ilyen dolgok történnek. Hát nem, az emberek a hibásak, akik nem tudnak viselkedni, nem tudnak európai módon élni, és hát bizony ott az elég komoly szabálysértések történtek. Tehát onnantól kezdve, hogy csoportosulás, maszk nélkül mentek be boltba, és még erőszakosan kikérték maguknak, boltból fizetés nélkül óhajtottak távozni, ilyen is előfordult, és ez nem biztos, hogy eljut a rendőrségig. Vagy azért valamilyen félelemben ezt nem merik jelenteni, vagy nem is törődnek már vele, tehát vannak ilyen látens bűncselekmények, vagy szabálysértések is, amik ott előfordulnak, és még egyszer mondom, visszautalnék, szubjektív biztonságérzet, tehát hogyha az embernek arról a részről most bármennyire fáj ez a tisztességes ott élőknek, Harlem jut az eszükbe, igen, vagy Borsod, vagy a 8-ker, még a régi 8-ker, amik föl nem számolták, akkor azért ott komoly problémák vannak.
Azt gondolom, Tibi, igen, egyetértek veled, abszolút igazad van. Azt gondolom ezzel kapcsolatban még, hogy az emberekben van egyfajta ilyen empátia a szegényebb sorsúakkal, vagy azokkal, akik elesettebbek. Csak ezt valamiért gondolom a közbiztonság helyzete miatt nem merik nyilvánossághoz, nem mernek tanúskodni, nem mernek oda menni, nem mernek segíteni, mert ki tudja, hogy utána mi lesz, és vajon a rendőrségbe való bizalom miért esett vissza. Tehát az évek tendenciája folyamatosan mindig a rendőrség tekintélye csökken, hiszen Pintér olajszökítő úr annak idején elmondta, hogy 2 hét alatt rend lesz Magyarországon. Hát most már egyestővel több mint 10 év eltelt, hát nem tudom, hogy ő melyik országban él. Kezdtek vonatkozásában, ez semmiképpen nem valósult meg. Viszont azok az emberek, akik közömbösek, vagy becsukják a ajtót, ablakot, ne lássak, ne halljak semmit, azért ők is azt kiabálják ám, hogy segítség, rendőrt, rendőrt, hogyha bármi történik. Tehát az ezt is, ezt a szempont is én gondolom figyelembe kell venni. A másik pedig, ami sajátos módon kifor, és azért ez már én megint csak a kormányt tudom emlegetni, és azért a keszthelyi kormánypártnak a áldásos tevékenységét is, hiszen ők többségbe vezetik ezt a várost. Ezzel kapcsolatban én azon kívül, hogy nyáron egy
a bűnmegelőzési sátor.
Ezt akartam, igen, köszönöm szépen mondani. Ezen kívül én gyakorlatilag együttműködést itt én nem látok. Az, hogy nekünk a Kévének volt egy programunk, és ez pont a belvárosi részre vonatkozott annak idején, hogy a városőrséget felállítjuk, egy nagyszerű kezdeményezés volt. Én hiszem és remélem, hogy ez valamikor meg is fog valósulni siófoki mintára, ahol a polgármester úr már tökéletesen működteti. Ez ugyebár a rendőrség rendőrség viszonyban működő olyan szerv, ami tényleg a lakosságnak a biztonságát, a komfort érzetét, a biztonság érzetét szolgálja.
Igen, hát Lengyel Róbert, doktor Lengyel Róbert, tudjuk, hogy rendőrtiszt volt, mielőtt politikai pályára adta a fejét, és hát neki ebben volt tapasztalata, de én Budapesten is találkoztam egyébként több kerületben, ilyen ottani kerületi rendészetnek hívják, van, ahol városőrségnek hívják, gyakorlatilag a rendőrökkel kísértetésen megegyező egyenruhában vannak, és hát sokszor már ez a jelenlét is nagyon sokat számít, és amit a legjobban az emberek hiányolnak, a rendőri jelenlétet. Én nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez egy tüneti kezelés, hiszen évtizedes szociális problémákat ezzel nem lehet megoldani, tehát magát a problémának a gyökerét, ami ilyen embereket termel ki, azt azért máshogyan kell kezelni, akár munkalehetőségekkel, jobb oktatással, aktív szociális munkával, és aki ezek után is ugye bűnelkövetésre adja a fejét, vagy olyan magatartást tanúsít, amiből ez következik, ott kell ez a rendőri jelenlét, de amit a legjobban reklamáltak az emberek, én többször konzultáltam a rendőrséggel ebbe az ügybe, és tényleg egy nagyon készséges, segítőkész, becsületes rendőrtiszt az, aki a kapcsolattartója az önkormányzatnak, és hát én ezt mindig elmondtam. És hát nyilván azért nem volt erre akkora kapacitás, mert hát arról számoltak be a helyi lakosok, hogy a rendőrautó legtöbbször csak elmegy ott, ki sem szállnak, holott hát ilyen esetben akár egy olyan egyszerű intézkedés, hogy egy igazoltatás, ahol kiderül, hogy valakinek mondjuk nincsenek rendben a papírjai, vagy esetleg már rég be kellett volna vonulni a börtönbüntetését, elkezdeni tölteni, vagy egyéb probléma van vele, esetleg kiderül, hogy drog van nála, vagy azt fogyasztott. Tehát sok ilyennel azért elejét lehetne venni ezeknek az ijesztő csoportosulásoknak. De tudom, te is beszéltél arról, János, hogy a rendőrség nagyon meg van terhelve ezekkel a vezényésekkel. A nyári időszakban pedig, amikor ugye ide vezényelt állomány jön, tehát készenléti rendőrség, rendészeti szakközépiskolások, akiknek nincsen helyismeretük, személyi ismeretük, tehát nem tudják, hogy kik azok a főkolomposok, már a büntetett előéletűek, vagy olyanok, akik ugye hajlamosak erre, tehát akkor azért ez kevésbé hatékony. Tehát én nem tartom magam közbiztonsági szakembernek, a képviselők ilyen tekintetben laikusok, mint ahogy minden más ilyen szakmai dologban is, viszont egy minimális rálátásunknak azért erre kell lenni, és hogyha a lakosság panaszokkal fordul hozzánk, akkor azt az illetékeseknek tolmácsolni kell, illetve, mint ahogy ebben az esetben is történt, ezt nyilvánosságra kell hozni. Amit én eredményként értékelek, hogy a Keszthelyi TV, ami ugye tudjuk, hogy kinek az irányítása alatt áll, szinte kísértetiesen azokkal a mondatokkal, azokkal az érvekkel adta le a tudósítását, mint amiket én a Facebook posztomban leírtam, illetve amit ott az egyik hozzászóló mondott, tehát valószínűleg ezt figyelemmel követik, és eljutott a megfelelő helyre, és hát az a több mint 10 000 megtekintés, illetve hát most már a 100 körüli reakció egy kisvárosban azért az bizonyítja, hogy ennek volt foganatja.
Igen, tényleg, azt szokta egy öreg tanára mondta, hogy ami jó, az jó. Hát
bár ne kellett volna ilyesmiről írni, hát ugye írhatnánk arra, hogy a városnak milyen fantasztikus új turisztikai programja van, de hát amit a Facebook posztomban is leírtam, hogy ha a Dottó, ez a kis városi vonat, ott bekanyarodik a vásártér irányába, mielőtt még elérnének a meglepett turisták a Festetics kastélyig, ha egyszer majd lesz újra turizmus, akkor ott azért elég érdekes dolgokat fognak látni, és hát nem a Nyugat-Balatonon fogják magukat érezni, hanem Észak-Kelet-Magyarországon. És valahol ezt kéne rendbe tenni.
Igen, én magam is ezzel zárnám ezt a témát. Azért a körzeti megbízottakat emeljük, őket jól ismerjük, és meg nagyon régen a pályán vannak a három körzeti megbízott, akiknek közvetlenül is tapasztaltuk a aktivitását, a munkájukat, és egymást kölcsönösen
tudtuk segíteni.
Így van, tehát ők a szakemberek. Az már, hogy ilyen a fluktuáció a állományon belül, és mekkora a lemorzsolódás, és egyáltalán a életpálya modell a rendőrségen belül, ez kinek mit jelent. Hát jól tisztább vagyunk a bérekkel, tisztább vagyunk a feladatokkal. Nem egy vonzó pálya manapság a rendőri pálya. Minden esetre azért bízunk benne, hogy ez már romlani nem fog. Tibi, átteveznénk egy másik témára a közbiztonság után, ami egy kicsit hasonlít az előző témáinkhoz, amit az előző műsorainkból már kezdtünk vesézni, hiszen a nemrég megjelent információk, levelek alapján megtudhattuk, hogy ugye lakbért emelt Keszthelyváros polgármestere, és ezt a Vüsz Kft. Villám gyorsan megküldte sok-sok bérlőnek, és mit ad Isten a kéve felhívására és jelzésére, amit mi íráson megküldtünk a Vüsz Kft.-nek, a mai nap és a tegnapi nap óta folyamatosan érkeznek levelek a lakókhoz, hogy mégsem lesz lakbér emelés, ugyanis azok a törvények, amiket mi azokat a törvényeket, amikre mi felhívtuk a figyelmüket, átolvasva, gondolom újra értelmezve, rájöttek, hogy tiltja ez a törvény, és még egy Keszthely, pontosabban egy Balaton fővárosában, idézőjelben Keszthelyen sem lehet ez ellen tenni, ugyanis a törvény mindenkire vonatkozik. Tévi, mi erről a véleményed?
Hát dr. Veller Jakos Tamás barátunk ezt nagyon egyszerűen megfogalmazta, hogy Keszthelyen végre elolvasták a magyar közlönyt.
Igen.
Tehát itt ugye a hatályos törvényeket, és mi lett volna egyébként, tehát most fölteszem csak a költői kérdést, hogy mi lett volna, ha mi erre nem hívjuk fel a figyelmet, és nem kezdünk el ebben úgymond tiltakozni, vagy ennek hangot adni, akkor igen, valószínűleg békésen lenyerték volna a lakók, ha csak nincs köztük valami jogászrajlom, aki ezt a jogszabályt kikeresi, tehát akkor benyerték volna ezt az áremelést.
Hát Tibi, én szerintem biztos, hogy kétséggel voltak a lakók, hiszen azonnal kerestek bennünket többen. Arról nem beszélve, hogy az a száraz levél, amit megküdtek nekik, gyakorlatilag paragrafusokkal, különféle törvényeknek a beemelésével, egyebekkel. Most egy halandó ember ebből nem tud, ő csak azt látja, hogy a végén le van írva, hogy x időtől mennyit fog emelkedni a lakbére. Hát igen, nekem is az a véleményem, valószínű, hogy benyelték volna szavaiddal élve, hiszen mint jogkövető állampolgár mindenki, egy önkormányzattal vagy egy várossal szemben nem mindenki kezd azonnal hadakozni, és valljuk be, azért az állampolgárok nagy része sem a lakásjogi és egyéb törvényes ügyekben nem annyira jártas.
Hát nem a magyar közönyt olvassák, hanem a Story magazint, meg az itteni.
Meg sajnos a Balatoni Józsikát elég gyakran. Éppen ezért nagyon időben, szerencsére, hogy megkerestek bennünket, és a Tamás által elkészített dokumentumban mi tájékoztattuk a Vüsz igazgatóját, aki inkább megjósolta, hogy február 8-án véget ér a vészhelyzet, mint hogy tanulmányozta volna. Nekem megint kétséges, hogy ott van egyáltalán jogász, állítólag van, ha pedig van jogász a Vüsz Kft.-n, akkor a jogásznak értelmeznie kell tudnia.
Ha pedig tudatosan csinálták ezt, akkor az még szomorú.
Hát igen, és akkor itt már kicsit megint tovább kell mennünk, Tibor, mert itt van egy olyan érzésem, hogy volt egy sajtótájékoztató, Dósa Zsolt képviselő tartott egy sajtótájékoztatót, amiben ő kikérte magának, és azt mondta, hogy itten ilyen 1000 forintos emelések lesznek maximum, hogy hogyan gondoljuk mi, vagy egyáltalán bárki. Hát most akkor kérdezem, most a Kéve tájékoztatta félre a lakosságot, vagy Dózsa Zsolt képviselő tájékoztatta félre a lakosságot?
Hát legalább egy esetben, illetve tudunk több esetet is, hozzám egy konkrét
állampolgár hozzám is kettő is.
Fordult panaszol, tehát akkor háromról már igen, három legalább adom. Tudunk. Aki felháborodottan újságolta, hogy hát ő szociális bérlakásban lakik, és neki körülbelül 30-33% körüli összeggel, tehát majdnem 10.000 forinttal drágult meg a havi lakbére, ami hát ugye egy szociális bérlakásban élő nyilván nem óriási jövedelmű embernél azért havonta egy jelentős tétel, de hát Dósan Ertárs természetesen Tordján Józsefet idézve rögtön mondjon le a kívül összes képviselőgyre, Tordján József Isten nyugosztalja, üde színfoltja volt a rendszerváltás utáni Magyarországnak, bár egyesek szerint ő is ügynök volt, de Antal József szegény egy bizonyos borítékot átadott neki, és akkor utána elcsendesedett. Tehát Tordján József volt az, aki 94 és 98 között szinte minden nyilatkozatában, minden felszólalásában azt hirdette, hogy Horn Gyula mondjon le! Mert ugye itt is ugye Dósa Zsolt az, aki mindig kimondja, hogy a kéve összes képviselője mondjon le, ezért, mert ez valótlanság. Kérem szépen, a valóság az itt jött most szembe, mint a gyorsvonat, és bizony ezek tényszerűen kiközölték ezt az áremelést, ez az áremelés, ez ugye minden bizonnyal szemben állt a törvényekkel, én nem vagyok jogász, de talán kimondhatom, hogy ez jogtalan volt, és akkor ezek után még bennünket hazudtolnak meg, és ugye a Fidesz irányítás alatt álló városi médiában, aminek tudjuk, hogy a székhelye a Manninger Jenő országgyűlési képviselő irodájától két ajtóra van, ugyanazon az emeleten, tehát ebben a helyi médiában mi még reagálási lehetőséget kaptunk. Ha holnap tartunk egy sajtótájékoztatót, már pedig fogunk tartani, ott elhangoznak majd bizonyos állítások és kérdések. Én biztos vagyok benne, hogy azonnal a Fidesz erre reagálni fog, mert őket megkeresik, ők erről hivatalból tudnak, és már a Fidesz reakciója oda lesz szúrva a mi nyilatkozatunk alá szövegesen, ha pedig nagyobb horderejű az ügy, akkor szépen még ugyanúgy videóképpel hanggal nyilatkoznak is. Visszafele ez nem működik.
És ennek arra gondolsz, Tibi, hogy mivel a meghívóban ugyebár a címet és a témát illedelmesen mi mindig szoktuk közölni, esetleg emiatt is a felkészülésük, hogy mondjam, célra vezetőbb lehet, vagy már hamarabb megtudják.
Hát én ezzel ezt... azért nem akarom megbántani, meg nem akarok ilyet feltételezni, azért dolgoznak becsületes sajtómunkások is, nem kevesen a Keszthelyi tévén, és tudom, hogy nekik nagyon más állás lehetőségük nincsen, ha csak lakhelyet nem akarnak változtatni, hiszen egy tévé, egy újság van itt a városban, esetleg még elmehetnének Zalaegerszegre, Kanizsára, akárhová.
Úgy érintőlegesen egyetértek ezzel a véleményed, de abszolút, és tényleg
de maga a reagálásnak a lehetősége, de... tehát az, hogy fordított esetben nekünk, ha a Fidesz mond valamit, minket nem keresnek meg reagálásért, ha mi mondunk valamit, igen, a Fidesz igen. Azonnal reagál, és valahogy ez nekem hát kettős mérce.
Tibi, ez esetben most itt van a nagy lehetőség, Dósa Zsolt képviselőt szívesen látjuk a rádiónkba, és nyugodtan elmondhatja az érveit, vagy az ellenérveit a hallgatóknak, ha úgy gondolja. Egyébként meg, mivel megállapítható tény, hogy valótlanságot állított, kérjen bocsánatot a Keszthelyektől, de legalább azoktól, akiknek hazudott, hogy fel lehet emelni, és 1000 forinttal fogják emelni a lakbéreket.
Hát az nem 1000 forint volt, maradjunk annyiban.
És akkor ugye piaci alapot még nem is vettük alapul, mert azért más a szociális meg piaci alapú, tehát ott a piaci alapon átlagosan kb. 20.000 forint emelés az a 30%.
Hát az is azért egy elég nagy tétel.
Hát mint ahogy, igen, mint ahogy szerint személyen.
És hát ezek az emberek ugye kiszolgáltatottak, hiszen a piaci alapúnál a valódi piaci alapú, tehát ami nem önkormányzati, hanem magánszemétől, ott a legolcsóbb albérletek egy akár egy másfél-két szobás panel lakás az olyan 70-75 ezer forintnál kezdődik a mostani hirdetések szerint.
Igen, hát főleg ahogy a ingatlan piac híreit, hogyha olvassuk, akkor azért abban az látszik, hogy két része is van, épp egyik ismerőssel beszélgetve itt a műsor előtt, hogy villámgyorsan emelkednek az ingatlan árak a fővárosban is, nagyobb településeken is, Keszthely vonatkozásában és Hévíz vonatkozásában, ami hírekkel tudok szolgálni, hogy gyors felvásárlási hullám indult el. Tehát gyakorlatilag most azt lehet látni, hogy úgy a magántulajdonú házak, ingatlanok, lakások, illetve üzlethelyiségek, magántulajdonú üzlethelyiségek pillanatok alatt gazdát cserélnek. Most mi lehet ennek az oka? Hát egyrészt ugye a pénzügyi katasztrófa, ami az országban van, ez a recesszió, illetve hát valamiféle átrendeződés, tulajdoni átrendeződés, hiszen azért még mindig van olyan réteg, aki komoly vagyonnal és pénzekkel bír. Tehát mi fog itt vajon történni, mint ahogy most ugye te is kérdezted, hogy mi történik itt. Hát én is ezt gondolom, hogy mi várható ezzel kapcsolatban, mi fog így átalakulni. Egyrészt a Keszthely vonatkozása még mindig egy csomó lakás ugyanúgy romosan áll, hiába van ez a lakáskoncepció, amit még mindig nem láttunk. Nem tudom, te találkoztál.
Hát volt az önkormányzat, de olyan dolgok, amikre Dósa úr hivatkozik, azok nagyon ebben nincsenek. Igazából általánosságban szól ez a lakáskoncepció arról, hogy mit kéne csinálni Keszthelynek az ingatlan állományával, megállapítja már, egyébként már 10 éve is volt ilyen lakáskoncepció, tehát már nem is 10 éve, 14-ben volt azt hiszem.
Igen, igen.
Hát akkor most már annak is ugye 7 éve. Tehát volt már ilyen, tehát ez egy talán már egy évtizedes húzódó probléma, hogy a város lakásállományának egy része, jelentős része nincsen olyan állapotban, hogy az emberi tartózkodásra alkalmas legyen, emiatt ugye nem lehet őket hasznosítani, hát most vagy föl lehet őket újítani, és így hasznosítani, vagy eladni, de ugye ez jóval áron alul, és hát ugyan rossz állapotú, de frekventált helyen lévő lakások is ebben hát benne vannak.
Volt erre már régebben kezdeményezés, talán már említettük is valamelyik műsorunkban, hogy ilyen csomagba próbálták az előző vezetés, úgymond, de hát előző vezetés idézőjelbe, tehát hagyjuk is az előző vezetés, ugyan ezek az emberek, akik most ott ülnek, egyfajta csomagot képezvén nagyon rossz állapotú lakásoknak az egyik tulajdonlását megkapta volna valaki, másik kettőt kellett volna felújítani, vagy valami ilyen elképzelés volt. De hát olyan állapotban vannak ezek a lakások, hogy gyakorlatilag nulla jelentkező volt rá. Bár most örömmel látom, hogy a pályázati projektek között újra megjelent a Hazavár pályázat, újra nekifutunk. Viszont én annak idején végigjártam az összes lakást, amit ebbe a programba beletettek. Hát én elmondhatom neked, ez ugyanúgy romhalmaz minden, tehát minden kijelölt lakás, amit ebbe a programba betettek annak idején, semmi nem történt a világon, hát ahol én élek, ott egyből van két lakás mellettem a szomszédban, ami ki volt jelölve. Tehát dől össze, és ez a belvárosról van szó, hiszen a projektben a előzetes előkészítés során főleg belváros ingatlanokat jelöltek meg. Nyilván ugye tudjuk, hogy miért, legyen ez vonzó, csábító, skanzen, stb. De hát ezen nem változott az állapotokon azóta se semmi. Hát nagyon várom és kíváncsi vagyok rá, hogy a másodszor, harmadszorra elkezdett Hazavár program, Hazavár, még egyszer mondom, program, ami ugye azt jelenti, hogy jöjjenek a fiatalok vissza, ne menjenek el, hogy mit tud ez a program még ajánlani azon kívül, és még egy gondolat is befejezem a mondanomat, hogy ebben a programban azért volt egy olyan komoly megfelelési rendszer, amit a pályázónak végre kellett volna hajtania. Én ahogy ezt átolvastam, hát azzal kezdődött, hogy rendelkezzen Keszthelyi állandó lakhellyel. Tehát azért fura nekem, hogy hazavárunk külföldi Angliából bárhonnét családos vagy fiatal pályakezdőt, értelmiségét, bárkit, de már rendelkezzen itt állandó lakhelyel. Hát
abban az esetben mondjuk a maximum úgy életszerű, hogy a szülei itt élnek, ő kirepült az otthonból, elvégzett egy egyetemet mondjuk Budapesten, vagy Pécset, vagy valamelyik távolabbi városban, és akkor, hogy neki egy önálló lakása legyen, ehhez mondjuk lehet egy segítség, de ugye nem csak ilyen emberek vannak, hanem akiről te beszélsz, akik mondjuk külföldi munkában vannak, és már ott Ausztriában, Németországban, Nagy-Britanniában albérletre mennek, már nincs is itthoni lakcímük, de lehet, hogy ezekre az emberekre szükségünk lenne, hiszen nyelvismerettel, a nyugati munkakultúrának az ismeretével jönnek haza, és ők tényleg ezt a várost tudnák gyarapítani, csak éppen egy ilyen apró adminisztratív feltételek nem felelnek meg.
Hát azt hiszem, hogy ebben mi nagyon gyerekcipőbe járunk itt Keszthelyen. Nem igazán hiszem, hogy még hogyha kint az átlagnál is sanyarú körülmények között élnek magyar emberek, családok, hirtelen megvilágosodnak és rohanni fognak Keszthelyre. Tehát mi azért annyi mindent nem tudunk nekik, olyan színvonalat nem tudunk ajánlani. Nem olyan rég beszélgettem valakivel, aki Angliában dolgozik, és pont az érdekelt, hogy a Brexit miatt most milyen változások egyebek lesznek. Hát tehát semmit nem is tudnak. Tehát gyakorlatilag a munkáltató által tájékoztatott vagy adott információn kívül semmit nem tudnak, részükre nem változott semmi. Tehát ezt is majd meglátjuk, hogy nagyszerű kormányunk majd hogy fogja ezt a vállára venni és képviselni, mert ugye amikor szavazat kell, akkor jól jönnek a külhoni, külföldön dolgozó, ott élő magyar honfitársaink.
Őket pont azért, bocsáss meg, hogy félbeszakítok, ezért rekesztik ki őket, hiszen ugyanúgy, ahogy mondjuk az erdélyek 90%-ban a Fideszre szavaznak, a nyugati magyarok 90%-ban az ellenzékre.
Igen, igen, és hát ezért vannak azok az intézkedések is, hogy ellehetetlenítik gyakorlatilag a választásnak a lehetőségét, vagy olyan helyeken határozzák meg, ahova 100 kilométereket kell utazni, és hát így hát minden egyes ilyen választásnál eddig ez probléma volt, és kintől rengeteg információt kaptunk ez ügyben. Maradunk még a ingatlanoknál, és mit hozhatunk még ez ügybe föl, Tibor?
Hát a bérlakásokkal kapcsolatban mondom, megint csak nem vagyok a téma szakértő, talán az átlagosnál egy kicsit jobban tájékozott újságolvasó és médiafogyasztó embernek tartom magamat, és hát évek óta jön elő az, hogy a Nyugat-Európában ott a lakásbérletnek azért más a kultúrája, ott nem annyira jellemző az öröklakás, mint nálunk. Ugye a magyar társadalomban főleg ugye ez a II. Világháború után, amikor ugye hirtelen sok mindenkinek lehetett saját háza, lakótelepi lakása, akkor ez az öröklakás, a saját tulajdonú ingatlan, az egy óriási dologgá vált, és egy zömében ilyenek vannak, viszont megnőtt az embereknek a mobilitása, az, hogy most egy munka miatt elköltöznek valahová, esetleg városon belül, vagy megyén belül, vagy egész máshova elmennek, és nekik a bérlakásra szükségük lenne, és főleg ugye az ember életének abban a szakaszában, amikor hát nem tud mindenki most hirtelen kicsöngetni 20-30 millió forintot azért, hogy neki egy örök lakása legyen. Tehát a kezdeti életszakaszban nyugaton, meg bárhol azért, és piaci alapon hangsúlyozom, tehát abban a rothadó gonosz nyugati kapitalizmusban, ami ugye a szakadék szélén tántorog, régen azt mondták a vízbe, hogy a szocializmus pedig egy lépéssel előtte van mindig. Tehát abban a gonosz nyugati kapitalizmusban is azért a piac némi állami szociális segítsége ki tudta azt termelni, hogy ott, ha egy életkezdő fiatal vagy fiatal pár van, akkor nekik viszonylag jutányos áron van lehetőségük lakni, és a lakhatás nem viszi el a jövedelmüknek az 50%-át, vagy esetleg még többet, most ki hogyan papírozza le. Ugye itt nálunk erre kezd helyen szigorú előírások vannak, hogy ez mennyi lehet, de hát tudjuk, hogy a gyakorlatban azért a lakhatás költségei beleértve ugye a különböző rezsidíjakat is azért eléggé nagy százalékát elviszi a jövedelemnek. Tehát nyugaton ez működik, nálunk ennek még nincs meg a gyakorlata, nincs meg a kultúrája. Ráadásul Budapesten, ahol ugye a legtöbb kiadó ingatlan van, ott pedig amíg volt turizmus, addig a Booking meg az Airbnb ezt úgy felpörgette, hogy gyakorlatilag jobban megérte rövid távra kiadni a szállásokat, fölvásárolták a lakásokat, és hát most visszaestek az albérletárak, most, hogy ugye nincsen nyugati turizmus, meg nem jönnek a legénybúcsúzók, meg egyéb fajta csapatok oda. Tehát valahol itt ebbe kéne országos szinten is rendet tenni, és hát az államnak meg az önkormányzatnak a kezében pedig mint szociális szabályozó eszköz, ez a szociális bérlakás program ott van. Tehát ha mi azt akarjuk, hogy legalább annyi fiatal legyen itt, aki az egyre megszaporodó számú idős embereket, nyugdíjasokat kiszolgálja a boltban, az egészségügyben, a szociális ügyben, hogy legalább az alkony gazdaságot működtesse, akkor bizony ezeknek a lakhatását meg kell oldanunk, mert az nem lesz megoldás, hogy a 60 éves fogja a 80 éves tolni a tolókocsiba az utcán.
Mindenképpen főleg, hogy a klasszikus családi minta, hogy egy házban, egy ingatlanban élünk több generáció, mint más országokban jellemzően, ez már régesség megszűnt, és ahogy te is mondtad, Tibor, azért a 70-es években, amikor elindult a szociális bérlakás építés, akkor évente sok tízezer lakás került átadásra, és azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban erre nem nagyon volt példa, vagy nagyon-nagyon gyéren. Az, hogy a városban volt erre törekvés szóban, mint sok minden másra, az nem kétséges. De semmi ezen kívül, tehát még csak, ha jól emlékszem, esetleg valamilyen külterület lett bevonva vagyomba, annak gyanánt, hogy majd esetleg ott lesz valamilyen szociális bérlakás építve, de ide nem akarnak. Tehát egy befektető Keszthelyen nem akar szociális bérlakást építeni, pedig nem lenne rossz befektetés. Tehát itt még mindenki abba gondolkodik, hogy apartmanok, meg szállodák, meg egyéb, nyilván az is kell.
Hát sok kicsi, sokra, hogy azért ez megtermelni az árát.
Igen, igen, abszolút.
És
abszolút.
Még valami, hogy ugye panaszkodunk a Keszthelynek a népesség csökkenéséről. Statisztikák által bizonyított, és komoly szakemberek által bizonyított tény, és hát ezt elismeri a jelenlegi városvezetés is, hogy ami gyakorlatilag ugye 2000 óta tart egy komoly népességcsökkenés Keszthelyen, tehát most már azért 21 éve, az a nagy része a szomszédos településekre, nagyközségi státusszal rendelkező településekre, főleg ugye Gyenesdiásba, Cserszeg-Tomajra, kisebb részben mondjuk Hévízre vagy Bonyolc-Vashegyre áramlott ki, tehát az élhetőbb, jobban lakható településekre mentek ki, még akkor is, hogyha a városi közszolgáltatások azért itt vannak Keszthelyen koncentrálva, de ők ugyanúgy bejárnak ide, dolgoznak, tehát vásárolnak ezeket, igen, igénybe veszik, de maga a városnak a statisztikai lakosság az pont azért csökkent, mert hát Keszthelynek részben a szűkössége, mert még az is jobban megérte, hogyha valaki most akár hitelből, akár spórolt pénzből gyorsan építkezett valamit egy szomszéd településre.
Hát szomorú statisztika, ez nem mostani, hanem már éve kell ezelőtti, hogy évi 200 fővel fogy átlagosan Keszthely lakossága, azért ez nagyon elszomorító. Az még pláne, hogy egyrészt ugye bár a lakosság is elöregedő lakosságról beszélünk, és hát nyilván a fiatalok itt tartása az munka nélkül, munkahelyteremtés nélkül, minden főleg ilyen fontos dolgok nélkül nem igazán fog menni. Ahogy nézem az időt, lassan a végére fogunk érni. Hát a témáinkat összefoglalva, az ingatlanoktól a bűnmegelőzésig, a közbiztonságig, a törvények betartásától a képviselők nem valós állításáig ismét sikerült fontos témákról beszélnünk. Én zárásképpen azt mondanám, azt javasolnám a kedves hallgatóknak, hogy akinek a későbbiekben is bármilyen lakhatással, ingatlannal kapcsolatos problémája felmerül, keresse a kévét. Nyugodtan állunk rendelkezésükre és szívesen segítünk, főleg ebben az időszakban, amikor egyébként is pandémia miatt sokkal másképpen működnek a dolgok, meg nehezebben elérhetők. Keressenek bennünket, hívjanak bennünket. Én Herold János voltam, a műsorvezető. Jó estét, jó éjszakát mindenkinek!
Én is elköszönnék, végezetül annyit mondanék, hogy a törvényeket érdemes betartani, a törvények mindenkire vonatkoznak, akár itt a közbiztonságnál, amiről beszéltünk, akár egy önkormányzatnak a gazdasági szervére, itt ugye a lakásokkal kapcsolatban, ez az egyik fele a dolognak. A másik pedig, hogy hát ezt a jogkövető magatartást a hétköznapi életünkben is érdemes gyakorolni, már csak azért is, hogy példát mutassunk vele az embereknek, és hát egy kicsit élhetőbb legyen a környezetünk, és közbiztonsági kérdésekben is, hogyha problémáik van, nyugodtan keressék a kévét, keressék a kéve képviselőit, hiszen mi ezeknek hangot tudunk adni, illetve hát ugye az illetékes szerveknek ezeket a panaszokat továbbítani tudjuk. Én Molnár Tibor önkormányzati képviselő vagyok, voltam ebben a műsorban, és hamarosan újra találkozunk az éterben, illetve az interneten keresztül. Mindenkinek további szép estét kívánok, viszont hallásra!